Ez továbbra is a Kávézó a világ végén, és még mindig a mezőgazdaság helyzetéről és jövőjéről beszélgettünk vendégemmel, Král Attilával, aki az Agrikulti képviseletében van itt, és itt a zene alatt, mint a jó Muppet Show öregek megbeszéltek, hogy borzasztó a trappist, és mennyibe kerül már a tejföld, de hát, hogy arról beszélgettünk előtt, hogy miért van az, hogy Magyarországon valahogy az élelmiszer minőséget így hagytuk lecsúszni, és elfogadtuk, hogy mondjuk ezt a ahogy Robi mondta, hogy a Sera megfogalmazta, hogy konzervtejnek ként használható trappista sajtot, ezt így nem az van, hogy ezt így hozzávágják valaki ez, aki el akarja adni, hanem azt mondjuk, hogy ja, jó, hát ez nekünk jó. Tehát, hogy ez miért alakult ez így ki, és ugye nyilván erre az a válasz, hogy hát mert a magyar nem tudja megvenni a jó minőséget, de közben meg most már a rossz minőség is odáig drágult, hogy igazából ezzel az erővel lehetett volna egy kicsit lépni egy nagyot, és azt mondani, hogy jó, hát akkor menjünk rá egy kicsit a jobb minőségre.
És egyébként itt van egy tök érdekes változás, ami talán, nem tudom, küszöbön áll, és valamilyen mértékben köze van ugye azokhoz a válságtünetekhez, amiket itt tapasztalunk, hogy a jelentős inputokkal, tehát ipari inputokkal működő mezőgazdálkodásnak, pontosan az inputoknak a megdrágulása miatt, meg a takarmány megdrágulása miatt adott esetben, tehát ezzel elkezd ez a kis léptékű és mondjuk természetes módon termelő ilyen mezőgazdálkodás elkezd versenyképes lenni. Tehát én a Dunakanyarban lakom, és ott egy ilyen zöldségdoboz rendszerből vesszük rendszeresen a minden héten, tehát amikor szezon van, a zöldséget, ugye egy ilyen részesedést kapunk az előre befizetett összegből.
Ilyen kosárközösség?
Ilyen kosárközösség-szerűség, de hát az a lényeg, hogy az ember egy hónapra, vagy egy hétre, vagy egy évre befizet egy adott összeget, és akkor utána ezt megkapja rendszeresen hétről hétre azt a zöldségdobozt, ami az adott szezonban megtermő zöldségeket tartalmazza. Na most ez ugye egy kevés inputtal működő, tehát nincs benne műtrágya, nincs benne növényvédőszer, lényegében jellegű gazdálkodás, és ez elkezdett, miután nekik érdemben nem drágultak ezek az anyagok, ez elkezdett egyre inkább a megfizethető kategóriába csúszni. Abból, hát ezt én csinálnám, de ez nagyon drága. Hát most nem is olyan nagyon drága, hogyha bemegyek a zöldségeshez, vagy bemegyek a boltba. Tehát, hogy ez egy piciben természetesen, tehát mondjuk azért óriási következtetéseket nem mernék levonni belőle, de minden esetre az látszik, hogy elkezd a dolog egy versenyképessé váló alternatíva lenni. És tulajdonképpen ugye ezeket az alternatívákat keressük, hogy hogyan lehetne a jelenlegi jelentős környezeti externáliákkal, azaz negatív hatásokkal, azaz a saját magunk alatt a fát, vagy az ágat elfűrészelő ipari mezőgazdálkodásnak egy olyan gazdaságilag is életképes alternatíváját kimódolni, a különféle szektorokban megtalálni, népszerűsíteni, és mindenki számára elérhetővé tenni, ami hát nem ilyen, ami azokat az élelmiszereket termel, amit szeretnénk megenni, és szívesen elfogyasztunk, és szívesen adunk a szeretteinknek, meg magunknak, meg a családnak, meg a mindenkinek. Tehát itt a meló igazából, ezt kell csinálni.
Igen, hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos küldetés, és egy többször fölmerült már itt a műsorban, hogy oké, nagyon ijesztő és para az amiben most benne vagyunk, és ez a drágulás, meg minden, de valójában egyrésztről csak így, tehát hogy ez szükséges ahhoz, hogy az emberek például egy kicsit mondjuk odafigyeljenek arra, hogy ne ez fűtsék ki a világűrt, és mondjuk kicsit kevesebbet fűtsenek, vagy szigeteljék le a házukat, de ugyanez vonatkozik az élelmiszerekre, hogy valójában az élelmiszernek, amit eszünk, igazából sajnos az az ára, ami ahova megyünk, nem pedig ez a teljesen lehetetlen ár, mert hogy tényleg egy pár száz forintért, hát az visszafejti az ember, hogy azon van a kiskereskedőnek, a nagykereskedőnek a haszna.
Akkor abban mi lehet?
Igen, mi lehet benne, tehát nem tud az benne lenni, aminek benne kéne lenni. Tehát hogy ez sajnos ez van, és hát lehet, hogy igen, egy kicsit jobban oda kéne figyelni, és akkor mondjuk nem dobnak ki minden személy évente Magyarország, ami nem is olyan sokat, 60 kiló élelmiszert a kukába, tehát hogy ez a másik része a dolognak. Szóval ezek szomorú dolgok, de hát muszáj egy kicsit, hogy átneveljen minket az életet, ez benne van. Nyilván ilyenkor azt mondja valaki, jó, aki meg köszi szépen, de én mondjuk nem tudom, örülök eddig is éppen, hogy csak nem tudom, meg tudtam menni 20 dek a Párizsit a családomnak, meg a vizes zsemlét. Persze nekik ez rajtuk, ez nagyon keményen csattan.
Hát egyébként az egyik ilyen vonal, amiben próbálnánk előrelépni, és talán adtunk be egyébként a közelmúltban olyan projekt elképzelést, ami ezt dolgozná föl, az a közétkeztetés. Tehát, hogy hol lenne nagy piaca ezeknek a ugye azt mondtuk, hogy hát akkor van itt ez a ilyen prémium gasztronómia. De hát ez szociális szempontból nem egy, hogy mondjam, nem egy tündöklő dolog, mert hogy hát lesz itt egy nagyon szűk réteg, egyre szűkebb, aki ezt meg tudja tenni, és akkor nehogy már a jó minőségű élelmiszer az egy luxus cikké váljon. Oké, hát akkor nézzünk egy másik felületet, ahol ezzel lehetne operálni, és egyébként ugyanúgy egy nagy piacot csinálni ezeknek a kistermelőknek, tehát például a közétkeztetés lenne. Nyilvánvalóan, hogy nem állami intervenció vagy segítség nélkül ez a dolog nem fog működni, de hát szerintem ezzel választást lehetne nyerni. Tehát ez az a kategória, hogy tehát mutassuk meg, hogy most mit esznek a szegény emberek, a betegek, a gyerekek, a nem tudom mi, és utána milyen alternatíva lehetne,
igen.
És a kettő közötti különbség az egyszerűen ordító. Tehát, hogy nyilván egy csomó ráakadtak már erre, meg próbálják, biztos, hogy ebben kellene beszállni, de én azt hiszem, hogy ez egy olyan program, ami tarolna.
Én abszolút egyetértek, és hát ez amit említettél is, hogy a szociális vonatkozása is hatalmas, mert akkor ezt elő lehet állítani helyben ezt az élelmiszert, rögtön adtál valakinek munkát, aki ott van, akkor az hoz magával, az ember ott keresett, akkor az költi azt a pénzt, hogy helyben marad a pénz, mert hogy valamikor pont egy ilyen kosárközösség kapcsán egy rendezvényen kiszámoltuk, hogy atya világ, mennyi pénz az, ami az élelmiszerbe egyébként élelmiszer fogyasztás miatt elvándorol arról a területről, és hát sajnos nagyon-nagyon sok esetben külföldre. Tehát azért tudott, nem tudom, ezek a régi kis gazdaságok, azért van ennyi kastély Magyarországon, mert hogy ezek a területek, amíg kvázi ott gazdálkodtak, hát jó módban éltek. Tehát most ez a lóvé, ez mind elmegy onnan, és az összes vonatkozat, nem csak az élelmiszere hat ki, hanem tényleg a munkára, a morára, mindenre. Tehát hogy ezek óriási fejlesztések, és mint megtudtam, Olaszországban a 60-as évekig szintén nem volt semmi, nagyon szegényen éltek az emberek. És aztán a 60-as években teljesen tudatosan állami szinten kezdett ez fölülről jönni, hogy akkor igenis tessék elkezdeni a helyi termesztett dolgokkal foglalkozni, és most hova nőtte ki magát, bárki Olaszországra gondol, mindenkinek ez ugrik be. Igen. Tehát, hogy lehetne ezt csinálni, de igen, kell egy nagyon komoly elhatározás ehhez, egyetértek. Arról beszéljünk még egy kicsit, mert hát, ha nem mindenki számára a világos, hogy mi a probléma ezzel a jelenlegi ipari mezőgazdasági modellel? Miért van nekünk, miért piszkáljuk ezt, mi a bajunk vele?
Hát ugye ez a melyik problémát vegyük előre típusú kérdés. Ahogy mondtam, én természetvédelemben is dolgozom, és ugye gyárilag biológus vagyok, tehát állandóan ez jut eszembe először. Az agrikultiba is sokszor ezt a szerepet töltöm be, hát én vagyok az ökológus a csapatban. Tehát, hogy ez miért probléma? Hát ugye azt a hatás oldalán nagyszerűen látjuk, tehát azt látjuk, hogy a mezőgazdasági területeknek a természetes élővilága, mert ugye van neki, sőt, miután ugye Európában, Magyarországon, pláne ugye a mezőgazdasági területek borítják tulajdonképpen az országnak a legnagyobb részét, tehát az élővilág is ott van valamilyen formában. De hát azt látjuk, hogy egyre inkább nincs, vagy egyre kevésbé van. Tehát mi ugye Madártan Egyesület a madarakkal foglalkozik, azt látjuk, hogy Magyarországon is, ahogy az európai tendenciát szépen követjük, ezeknek a közönséges, a területhez kötődő madaraknak az állománya, ez csúszik lefelé évről évre, nagyon vészes tendencia. A beporzó rovaruk ugye a másik, ott már azért jobban tetten érhető, az valaki mondhatja, hogy hát a madarak, hát én szeretem őket, de hát most hát eltűnnek, mondja már. De a beporzó rovarok esetében ugye az már ottan konkrétan gazdasági számokban mérhető, hogy ezek nincsenek, és nem dolgoznak úgymond nekünk tök ingyen.
Igen, a Robi hozta föl Kínát, de Kínában konkrétan van,
hát
ahol ecsetelnek,
ugye, és olyan tartományok, ahol fölmásznak a fára az idősek, és ott porozzák. Egyébként ez tök vicces a Kínával kapcsolatban, vagy hát tragikomikus, hogy ott még rárétegződik egy társadalmi probléma is, mert ugye a fiatalok, akik szintén ugyanúgy elmennek onnan vidékről a városba, mert nincs mit ott csinálni, azok már nem akarnak a fára mászni, az öreg apjuk után porozni a növényeket, tehát ott nem elég, hogy először eltűntek a méhek, és kézzel porozzák a fákat, most már a emberek is eltűnnek, akik még meg tudják a méhek helyett porozni a fákat. Tehát, hogy látszik, hogy errefele nem érdemes menni. Na most, ez ugye egy olyan, tehát azt mondjuk, meg azt állítjuk, hogy ahonnan az élővilág ilyen mértékben eltűnik, és ezeket a jeleket mutatja, tehát ugye ezek mind valamilyen módon jelzések, indikátorok. Nem önmagában izgalmas az, hogy eltűnik az adott madár, vagy az adott beporzórovar, vagy a repülőrovaroknak a tömege a területről, a mezőgazdasági területekről, hanem ez azt jelenti, azt jelzi, hogy ott valami olyan fundamentális változások történtek, a rendszer annyira megbillent, hogy igazából nagy kérdés, hogy az inputok nélkül lehet-e ott még egészséges élelmiszert előállítani, vagy sem.
Hát itt a rendszer a kulcs szó, amit pontosan. Nagyon elfelejtünk, hogy ez egy rendszer, és nem csak az, hogy mi oda bemegyünk, az a rendszerben minden elemnek ugyanolyan fontos szerepe van, és ott bármelyik kiesik, akkor már elkezd borulni. Lehet, hogy nem azonnal, de szépen, akár néhány év alatt, lehet néhány évtized alatt, de tönkre megy, és működésképtelen lesz az egész.
Így, ahogy mondod, akkor a következő dolog, ami mostanában hála égnek nagyobb publicitást kap, az a talajvesztés. Hogy a talajok milyen állapotban vannak, hogy hogyan merülnek ki, hogy az a fajta forgatásos talajművelés, amit ugye ami lényegében az uralkodó művelési mód a szántóterületeken, az milyen mértékben fogyasztja el, és dönti romba tulajdonképpen a fizikai, kémiai és biológiai szempontból is a talajainkat, és hogyha ez erre megy tovább, akkor elfogy a sztori, és akkor lehet kókuszrost kockában növeszteni paradicsomot egy szépen, egy melegházban, ami érdekes, meg nem mondom, hogy ott nem lehet az élelmiszert előállítani, csak hát ez ipari méretekben, ez nem biztos, hogy az a kívánatos irány.
Innen fogjuk folytatni, mert jönnek az MT-s híreink, viszont utána pont a tök jó, hogy felosztod a talajmegújítás, mert hogy Kökény Attilával fogunk beszélgetni telefonon, aki a talajmegújító mezőgazdaságnak nagyon nagy szóvívője, és ő róla pont, ővele pont erről fogunk beszélgetni, úgyhogy a hírek után jövünk vissza.